Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és üdvözlöm a stúdióban dr. Téglás Pétert. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Könyvet vagy filmet hoztál, Péter? Izgatottan várjuk kíváncsian.
Most filmet szeretnék ajánlani, egy olyan filmet, amelynek a bemutatója még széles körben nem történt meg, azonban volt a kecskeméti Artmoziban egy premier előtti bemutató a Tiszt és Kém című filmnek, amely majd várhatóan a mozi hálózatba szeptemberbe fog bekerülni. Én úgy gondolom, hogy ez egyébként egyfajta moziba csalogató film volt Kecskeméten, mert most nyitottak újra az Artmozik a pandémia miatt. Ennek a filmnek az érdekessége a mi számunkra talán az is, hogy évekkel ezelőtt a film alapjául szolgáló könyvet ebben a műsorban már ismertettük. Egy csodálatos könyvről van szó, amelynek ugyan ez a címe, egy Robert Harris nevezetű írónak a művéről van szó, és már a korabeli ismertetőben szó volt arról, hogy lévén, hogy a könyv írója jó barátságban van Roman Polanskival, a világhírű lengyel származású filmrendezővel, már akkor sejteni lehetett, hogy ezt a könyvet, amely óriási sikert aratott az egész világon, a könyv alapján egy filmet fog Roman Polanski rendezni. Ez megtörtént, ennek volt ez a bizonyos premier előtti bemutatója.
Ilyen filmcsemegére nem számítottunk. Polanski fantasztikus rendező, és hát nagyon büszke vagyok, hogy már ismertettük általad ezt a könyvet, amelyre végre ezek szerint sor került. Te mindig olyan helyekre jársz, és korábban, mint a többiek.
Hát igen, azért az érdem nem kizárólag az enyém, sőt nem is az enyém, mert kitűnő és nagyra becsült barátom volt, aki fölhívta a figyelmet erre a lehetőségre, és az ő ajánlatára mentünk el az elmúlt hét szombatján ezt a filmet megnézni. Na most ugye a Tiszt és Kém miről szól? A 19. századi Franciaországban történt egy olyan esemény, amely mind a mai napig sok vonatkozásban megosztja a közvéleményt, amely egy olyan justizmord volt, amely megmagyarázhatatlan volt a korabeli társadalmi viszonyok miatt is, és ma is szenvedélyek kiváltására alkalmas, most már kimondom, hogy ez a Dreyfus ügy, amelyet hát talán mi Dreyfusnak is ejtünk, de hát a filmből tudtam meg, vagy a filmet nézve, hallgatva tudtam meg, hogy az igazi franciás kiejtése Dreyfus. Alfred Dreyfusről van szó, a Dreyfus affair. 1890-es években ez a vezérkari tiszt, aki egy zsidó kereskedő családból származik, Elsász Lotaringiából, és amikor Elsász Lotaringiát 1871-ben a németek a franciákkal folytatott háború során elszakították, akkor Dreyfus család nem Németországot választotta, hanem áttelepült Párizsba, és nem is gondolták, hogy a későbbiek során ennek azért lesz jelentősége, mert Dreyfus természetesen tökéletesen beszélte a franciát, kitűnő katonai iskolákat végzett, viszont kiejtésén, akcentusában érződött a német múlt. Ebben az időben egy nagyon frusztrált állapotban volt Franciaország, mert óriási vereséget szenvedett el Németországtól, és Németország meg is alázta nagyon Franciaországot, mert az egységes Németországot, ugye a porosz vezérek, a porosz politikusok, Franciaországban, Versailles-ban a nagy tükörteremben hirdették ki, és ugye egy elmúlt rendezvényünk során beszélgettünk arról, hogy a franciák úgy vágtak vissza, hogy 52 év múlva, 1919-ben, január 18-án ugyanebben a teremben nyitották meg azt a békekonferenciát, ahol Németországot alázták meg, és visszavették Elsász Lotaringiát.
Milyen különös is a történelem.
Hát nagyon különös a történelem, tehát egy borzasztó frusztrált állapotban volt Franciaország ennek a vereségnek a következtében, és hát ugye ugrásra készen kereste a kémeket a hadseregen belül. Tehát ugye egy állandó készültségben voltak, hogy mikor csapnak össze újra Németországgal, rettegtek Németországtól. És kérem, a Dözienbüro, vagy ahogy magukat aztán becézték, a statisztikai osztály, valóban rábukkant arra, hogy valaki kémkedik a francia hadsereg vagy vezérkarából, vagy fontos beosztásából, és a gyanú erre a szerencsétlen Dreyfus kapitányra terelődött, akit aztán 1890-es évek közepén egy koncepciós per során, egy olyan per során ítélték el életfogytiglan szabadságvesztésre, ami szégyen a franciákra nézve, mert a saját eljárási szabályaikat sem tartották be. Egy titkos per volt, ahol megfosztották a védelmet még attól a lehetőségtől is, hogy a vádlott terhére szolgáló bizonyítékokat megismerje. Ezeket a bizonyítékokat lényegében csak a bírák fülébe súgta be a vád. Szégyenletes, hogy a bíróság hajlandó volt ezt tudomásul venni, és erre alapozva meghozni az ítéletét.
Talán Magyarországon Dreyfus perként ismerjük jobban, de mint most már tudjuk, nem így ejtik a nevét. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a filmajánlót.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai film ajánlót. Dr. Téglás Péter szakértőnk, a Magyarországon Dreyfus perként közismert, egy nagyon-nagyon friss, majd igazából szeptemberben mozikba kerülő közönségcsalogató filmről beszélünk, és azt ismerteted. Hol is tartunk?
Hát ott tartunk, hogy a film nagyon jó, azonban szeretném a hallgatók és a reménybeli nézőknek a figyelmét fölhívni arra, hogy ez azért nem egy könnyű film. Tehát ez nem egy kalandfilm. Nem is törekszik arra. Ha valaki azért ezt a filmet szeretné megnézni, akkor nem baj, ha ezt a könyvet előtte elolvassa. Ez a könyv egyébként egy dokumentumregény, amit még egyszer mondom, néhány évvel ezelőtt ismertettünk, Robert Harrisnek a Tiszt és a kém, ez a címe a könyvnek, alcím a Dreyfus ügy, kémkedés és összeesküvés. A könyv alapján sokkal inkább megérthető a filmbéli cselekmény sorozat, hisz nyilván a filmes eszközök nem alkalmasak arra, hogy azokat az apró momentumokat is megvilágítsák, amelyek segítenek megérteni ennek az ügynek a lényegét. Tehát ez egy kitűnő könyv, egy kitűnő film, de én úgy gondolom, hogy ezt így párban kellene élvezni. Na most ugye ez a Dreyfus ügy 1894. október 15-én tartóztatták le ezt a szerencsétlen katonát, hihetetlenül megalázó módon nyilvánosan fosztották meg a rangjától, törték ketté a kardját, és hát közben, hát én nyugodtan mondom azt, hogy ott üvöltözött a párizsi csőcselék, aki a vérét kívánta ennek az embernek, mert hisz a zsidó akkor teljesen nyilvánvalóan bűnös, tehát további bizonyítékokra nincs is szükség. Nem elég, hogy tulajdonképpen hamisított bizonyítékok alapján teljesen megalapozatlanul és az eljárási rend semmi bevételével elítélték. Tetejébe az Ördög-szigetre számízték, hát ugye ez a francia Guyana borzalmas éghajlati körülményei között lévő, még a fő szigetekhez képest is elkülönített szigeten egy kopár szigetre, egy borzalmas cellába zárták be ezt az embert, és teljesen elkülönített. Tették, tulajdonképpen még az őreivel sem beszélhetett. Csoda egyébként, hogy egyáltalán túlélte. A dolog érdekessége, hogy az ő elítélésében és kirekesztésében szerepet játszó tiszt, akit egyébként a Pikár ezredes szerepe miatt előléptették, és ő lett ennek a titkosszolgálati szervnek a vezetője, maga is tökéletesen egyetértett azzal, hogy Dreyfust elítélték, és hát ugye ilyen körülmények közé helyezték, tehát a büntetés végrehajtást ilyen körülmények között hajtották végre. Igen ám, csak ez az ember egy szakmai ember volt. Tehát ő a szakmáját űzte, és amikor átvette ennek az ügyosztálynak a vezetését, és beletekintett az iratokba, nem tudta nem észrevenni, hogy a bizonyítékok hamisak, hogy egyébként a kémkedés azóta is folyamatban van, tehát az ő besúgóin keresztül, és az ő ügynökein keresztül értesült róla, hogy változatlanul szivárognak ki a németek irányába. A német nagykövetségre viszik be ezeket a katonai titkokat, ahol egyébként a németek voltak elég ostobák ahhoz, hogy a különböző ezzel kapcsolatos följegyzéseiket nem semmisítették meg, hanem egyszerűen összetépték és bedobták a szemétkosárba. Viszont a takarítónő az a Dözien bírónak volt az ügynöke. Úgyhogy minden héten szépen a szemetet átszállította a franciákhoz, akik gyönyörűen összepakolták ezeket az iratokat, és abból hát nagyon-nagyon fontos dolgokat tudtak meg, és azt is megtudták, hogy folytatódik a kémkedés. Na de hát, hogyha egyszer Dreyfus volt a kém, aki viszont egy olyan izolációban él több ezer kilométerre délre, nyilvánvaló nem ő a kém, és nem ő az, aki ezt a tevékenységet űzte, és hát aztán kiderült, hogy tulajdonképpen egy másik magasrangú katona, akinek a neve Eszterházy. A kém is nagyon-nagyon egyszerű indítéka volt, ez egy élveteg, prostituáltakkal szórakozó, folyamatosan italozó tiszt, akinek pénzre volt szüksége, és azért árulta el a titkokat, hogy pénzt kapjon a németektől.
A Dreyfus perről készült egy könyv, Robert Harris tiszt és kém, 2016-os regény, amely most filmre került Roman Polanski rendezésében, és most egy nagyon érdekes fordulatnál tartunk, hogy az Eszterházy, aki kiderült, hogy valóban ő volt a kém, vajon van-e magyar összefüggés. Maradjanak velünk, zene után innen folytatjuk dr. Téglás Péter ajánló rovatát.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk Robert Harris tiszt és kém című könyve alapján valódi történet, hiszen Dreyfus perről van szó. Egy nagyon friss filmnek az ismertetőjét, Tiszt és kém címmel, Roman Polanski rendezésében szeptemberben kerül a mozikban. Dr. Téglás Péter ismertetőjében vannak, és hát mint kiderült, Dreyfus ártatlan, és hát egy Eszterházy nevű tiszt szivárogtatta ki az információkat, és most megtudjuk, hogy van-e magyar vonatkozása ennek a névnek.
Igen, a nagyon ismert és általunk nagyon szeretett Eszterházy Péter családja egyébként oly mértékben háborodott föl azon, hogy ez az ember az Eszterházy nevet viseli, hogy a következőt tették. Persze, amikor a Dreyfus botrány kipattant, azonnal pört indítottunk ellene, hogy tiltsák el az Eszterházy név használatától, ne hurcolássza itt nekünk a mocsokban, úriember amúgy sem antiszemita, de csak a grófi címtől tiltotta el a francia törvényszék a névhasználatot, egyébként a Code Napoleon, az ismert polgári törvénykönyv igazi jogállamként szabályozta. Összefoglalva tehát, a nemtelen őrnagy Eszterházy ugyan, de éppen hogy csak ezzel a fáradtsággal mindenki Eszterházy, önök is, én is, vagyis Walsin. Tessék otthon gyakorolni, Walsin, 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 semmi Eszterházy. 100 év múlva kikérdezem.
Ki írta ezt?
Hát ezt Eszterházy Péter írta egyébként, és ez a Walsin név onnan ered, hogy Eszterházy Walsinként szerepelt Franciaországban ez a úriember, idézőjelben úriember, akit egyébként bíróság elé állítottak, de hát a kor viszonyai között őnála is egy jogtalanság történt, mert őt aztán fölmentették. Na most, hát aztán ez az érdekesség, hogy mi történt Dreyfusszal, hát ugye annyira tarthatatlanná vált az ellene felhozott vád, hogy visszahozták az Örtök-szigetről, újra tárgyalták az első fordulóban a perét, és azt mondták, hogy hát jó, hát azért nem annyira bűnös, és akkor nem életfogytiglan, hanem 10 év fegyház az ő büntetése. Na most ugye, aki ismeri a büntető jogalkalmazást, az ugye nagyon jól tudja, hogy a büntető jogalkalmazás során a bírónak két kérdésre kell válaszolnia, és a kérdések sorrendje az nem fölcserélhető. Az első kérdés, hogy a vádlott bűnöse. És hogyha erre igennel válaszolunk, akkor a második kérdés, hogy milyen büntetést érdemel. Tehát ugye a legnagyobb hiba, amit egy bíró elkövethet, hogy hát nem annyira bűnös, nem állnak rendelkezésre megfelelő bizonyítékok, ezért csak kisebb büntetést szabok ki vele szembe. Hát valaki vagy bűnös, vagy nem bűnös. Na most hát ugye Eszterházynál a magát jogállamnak tekintő francia állam megint csak egy ilyen kutyakomédiát vitt végig, csökkentették a büntetését, majd ugye a civil társadalom fölvilágosult és tisztességes részének fölháborodásával nem tudván mit kezdeni, a köztársasági elnök kegyelemben részesített. Tehát ugye kit részesítenek kegyelembe? Azt részesítik kegyelembe, aki bűnös. Kegyelemben részesítették, a dolog vége, nem húzom tovább, hogy egy kormányváltást követően aztán a semmítő szék teljes mértékben megsemmisítette az ítéletet. Ártatlannak mondta, Dreyfus visszakapta a rangját, sőt, még becsületrendet is kapott. Az egészség tevékenysége azonban erősen megrendült, az első világháborúban frontszolgálatot nem tudott teljesíteni, a 30-as években halt meg egyébként. Na most föltétlen szükséges, hogy elmondjam, hogyha a nézők szembe kerülnek a plakáttal, amely meghirdeti ezt a filmet, rajta van a zsakusz szó. Remélem jól ejtem. Ez magyarul a vádolom, ez a kifejezés, de a vádolom nem a francia ügyész vádjára vonatkozik, hanem Émile Zola híres, csodálatos újságcikkjére vonatkozik, amelyben vádolta a korabeli Franciaország összes közszereplőjét, tábornokát és magas beosztású közigazgatási tisztviselőit, akik részt vettek ebben a borzalmas komédiában, ebben a tragikus komédiában is képesek voltak bizonyítékokat hamisítani. Ez a vádolom cikk azonban még egy olyan időszakban jelent meg, amikor ezek a bizonyos főrangú tisztviselők még megengedhették maguknak azt, hogy Émile Zola ellen is eljárást indítsanak, becsületsértés miatt őt is elmarasztalták, és Zola csak azért nem került börtönbe, mert gyorsan Angliába sikerült menekülnie. Ugye Franciaország, akinek az állami jogi és eljárási jogi és a különböző intézményekre vonatkozó jogi megoldásait a kiépülőben lévő magyar jogállam, 1867 óta kiegyezést követő magyar jogállam számos ponton átvette. Így például a Magyar Királyi Ügyészség francia prototípus volt. A dolog érdekessége, hogy hogy tudnak az események egymással találkozni, 10 évvel korábban Magyarországon is lefolytattak egy ilyen jellegű pert, amikor Tiszaeszláron azokat a szerencsétlen zsidókat azzal vádolták, hogy az Eszter nevezetű keresztény lány vérét a szombati napon ugye becsalogatták a zsinagógába, nyakát átvágták, vérét fölfogták, és vallásszertartási okokból aztán ugye ebben a bizonyos pászkában elfogyasztották.
Hányról beszélünk?
Pontosan 10 évvel korábban. Tehát 1894-ben indult Dreyfus ellen a per. A tiszaeszlári per az 1882-83 évben zajlott. Tehát azonos időszakban, és tetejében a magyarok mentségére mondom, hogy korán sem volt olyan kiépített a jogállam, mint a korabeli Franciaországban, hisz még nem születtek meg a legfontosabb jogszabályok, az eljárási jogszabály, a büntető perrendtartás, még a büntető törvénykönyv is csak éppen kialakuló félben volt, viszont és ezt rendkívül érzéssel és jó szívvel mondom, a magyarok kiállták, és a magyar állam kiállta ezt a próbát, mert a megvádolt zsidókat minden magyar bírói fórum felmentette.
Itt fejezzük be, hiszen ez egy nagyon nehéz történet, és tulajdonképpen itt azért egy pici büszkeségre ad okot ez a történet számunkra. A könyv Tiszt és kém, Robert Harris regénye alapján készült, nagyon friss filmről mesélt nekünk dr. Téglás Péter, Roman Polanski Tiszt és kém című filmjével fognak találkozni szeptemberben a mozikban. Készüljenek fel, nem könnyű film, de fantasztikus történet. Köszönjük Péter, hogy itt voltál, és köszönjük a filmismertetőt.
Köszönöm szépen.